Kriptofalka, mert falkában az erő.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb részében. Szokásos módon ma is Péter és Gábor van velem. Sziasztok!
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 Viszonylag vegyes felvágottal készültünk ismét a hétre. A főbb vagy nagyobb, meg fontosabb témánk szerintem az lesz, hogy tippek és tanácsok medvepiacra. Szerintem az újakat biztos érdekli az, hogy mit, meg hogyan lehet, meg mit, hogyan nem kéne. Tehát nagyjából erről fogunk csevegni. Így az El Salvadorba látogató jegybankárokról, egyre több social media platform nyit az NFT-k felé, Coinbase-en mennyire vannak veszélyben a kriptók, Ethereum Merge, Layer 1 vs. Layer 2, nagyjából ezek lesznek ma a témák. És akkor kicsit így föl is vezetjük ezt a tippek és tanácsok medvepiacra. Pont Peti kérdezte az elején, hogy hát ki lehet-e jelenteni azt, hogy ez most így medvepiac. Aztán azt mondtam rá, hogy szerintem majd mindannyian mondjuk el a véleményünket. Nem tudom, Peti, így meg is kérdezlek, hogy te hogyan látod.
Rendben, akkor itt a bizonytalanságomat. Igen, akkor kicsit coming out-olok, hogy kicsit bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, meg hogy is mondjam, talán pont így a kerítés két oldalán, vagy kerítés tetején táncolunk, uh-huh. hogy melyik oldalra essünk le. Mert én el tudom képzelni, hogy most még egy picit amúgy megyünk lefele, meg amúgy, hogyha azt nézzük, hogy mikor fordul a piac, akkor simán lehet, hogy már amúgy fordult. Ezt ugye nyilván mindig így pár évre visszamenőleg majd utólag meg lehet nézni, hogy itt amúgy már medvepiac volt, de az, hogy most egy kijelenteni, hogy már medvepiac van, az nyilván csak valamilyen százalékos esélyen lehet. Vannak amúgy erre utaló jelek, tehát mondjuk az, hogy már mondjuk 50%-ot estünk a csúcstól, vagy több mint 50%-ot estünk a csúcstól, az mondjuk egy ilyen, illetve az, hogy mondjuk az, hogy most együtt korrelálunk az amerikai részvénypiacsal, és látjuk, hogy az amerikai részvénypiac makrotrendje most megint csak kicsit ilyen erre az évre kivetítve kicsit ilyen bearish, azzal így egybe ezt a két dolgot így nézve, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy még itt lesz egy
hát meg kis ugye maga az a kérdés, hogy mi az, hogy medvepiac, tehát hogy alapvetően így most az, hogyha van egy korrekció és esünk, tehát hogy az itt technikai szempontból amúgy szerintem nem medvepiac, tehát hogy a medvepiacot inkább arra mondjuk, amikor hosszú távon a csúcsok meg az aljak is csökkennek, és így masszív csökkenő trenden vagyunk. Uh-huh. Tehát hogy én erre mondom azt, hogy medvepiac, és akkor nyilván fölmerülhet, hogy oké, de hát ez a mostani, ez már az nem, és igazából nem feltétlen, tehát hogyha valaki kizoomol mondjuk a heti grafikonra, akkor azt látja, hogy van egy atomdurva emelkedés, nem tudom, $4,000-tól 70-ig, és utána van 70-től egy nagy esés, vissza 30-ig, de még mindig nagyjából majdnem 10-es szorzóban van a Bitcoin ahhoz képest, ahol néhány éve volt. Tehát, hogy így abba azt is nehéz belülni, hogy mi az a medvepiac, mert hogy az, hogy rövid távon csökkenünk, az nálam nem feltétlen medvepiac, ami nekem inkább a sorsdöntő, az mondjuk az, hogy heti nézete mondjuk lesznek-e alacsonyabb aljaink. És az is kicsit úgy vagyok, mint te, hogy nagyjából a 29-30K-nál volt az előző heti aljunk, tehát a sok heti gyertyának a zárása még 21 májusában, júniusában, uh-huh. És igazából az alá benéztünk így a múlt héten, de ugye nem zártunk alatta, és így pont azon a szinten táncolunk, ahol annó az előző aljunk volt. Tehát, hogy nálam igazából akkor lenne egyértelmű medvepiac, hogyha 30 alatt zárnánk mondjuk heti nézetet, és akkor tényleg az, hogy még a heti gyertyák is az előző alatt zártak.
Én is egyetértek ebben, hogy most csak a 30 az egyetlen dolog, amit érdemes nézni, meg a amerikai tőzsde, mert hogy ezek ahhoz, hogy legyen egy jól definiált, mélyebb aljunk, mint a tavalyi mélypont, ahhoz tényleg 30 alatt kell zárni, és ott is maradni, és nem visszapattanni egyből, és akkor ugye van egy újabb aljpont, alacsonyabb csúcspont a 69-nél, az meg valószínűleg lesz akkor is, hogyha megfordul, tehát hogy akkor már mondhatjuk, hogy medvepiac attól függően, hogy milyen távban gondolkodunk. Ahogy mondtad te is, hogy most ez rövid távon, igen, a hatodik piros heti gyertyát zártuk, tehát hogy ez kifejezetten, nem is tudom, 5 éve nem volt ilyen, vagy még több. Tehát, hogy rövid távon abszolút egy irányba megyünk, vagy stagnálunk lefelé, de ez kell azért egy makró szinten alacsonyabb csúcspont is majd még idén, hogy látszódjon, hogy nem a 60 alól nem tud kijönni, de 30 alá már bemegy, és akkor igen, az hosszabb távon egy lefelé tartó trend, vagy egy kis lefelé stagnáló.
Uh-huh. Meg Peti, amit te mondtál, ugye az S&P, tehát ilyen nagyobb piacok, így a részvénypiacok, hogy tényleg így nagyon együtt mozgunk velük, de most így megnyitottam az S&P heti ábráját, és az is igazából így technikai szempontból semmiféle medvepiacra utoló jelet nem mutat, tehát hogy nagyjából Covid-nál 3400 dollárról esett be, leesett 2200-ig, tehát 3400-ről 2200-re, onnan elment 4008-ig, és most vagyunk 3009-nél. Tehát, hogy a Covid-nál levő beesés, ami 3003-nál volt, a fölött vagyunk még egy jó majdnem 20%-kal még mindig. És hogyha a Fibonacci-t húzunk erre a mozgásra, akkor is igazából 0618-nál vagyunk még csak éppen. Tehát, hogyha még visszateszteljük a Covid letörés tetejét, azt a 3003-at, igazából a technikai szempontból akkor sem medvepiacon van még az S&P-se, mert hogy tök szép emelkedő trendje van, csak van egy komoly korrekciója.
Ami nem nagyon volt a Covid óta.
Konkrétan nem volt, ja, igen.
Hát, hogy azért kis várható volt már ez, és az, hogy így korrelál a két piac egymással, az meg egyértelmű, úgyhogy tényleg attól függ, hogy merre akarnak menni a részvények, és akkor bízunk benne, hogy a Bitcoinra is lehet következtetni majd.
Meg ugye mindig azt szoktuk mondani, meg tényleg én is ezt tapasztalom, hogy a tőzsde általában úgy mozog, hogy a legtöbb fájdalmat okozza. Ha mindenki atombull, és akkor jól megszívatja őket, és akkor kezdünk elesni. De hogy ez fordítva is igaz szokott lenni, amikor mindenki túlságosan bear is, akkor fog fordulni a piac, és sokan majd várják a 10.000-es bitcoint, meg a 15.000-est, és mivel makacsak voltak, nem veszik vissza, és majd 50.000-nél fogják megint visszavenni. Tehát, hogy amikor olyan túlságosan egyoldalú mindenki, általában az egy ilyen jelzés, meg kontraindikátor, hogy szerintetek az mennyire van most benne, hogy mindenki tényleg überbear is, és hogy igazából lehet, hogy ez egy pozitív jel.
Szerintem a bálnák így keresnek, tehát a bálnák akkor tudnak sokat felmarkolni olcsón, hogyha mindenki überbear is. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy akkor tényleg, ha ezek az emberek nem csak mondják, hanem el is adnak sok kicsi a kis befektetők, úgy lehet felmarkolni, nem tudom, 500 bitcoint egy valetbe, hogy azért nagyon sok embernek el kell adni egy ilyen helyzetben, vagy az ellenkezője, hogy a többi bálnától, de hát az alapvetés az, hogy mégiscsak a bálnákhoz kerül át a kis befektetőktől, úgyhogy elvileg ez teljesen természetes dolog, hogy nagyobb bár is valaki, és mégis fordul.
Igen, csak azt nem tudom, bocsi Peti, még annyi, hogy általában azért szokott lenni egy ilyen nagyon dinamikus, meg nagyon mély lehúzás, amikor tényleg így rövid távon még jobban lerántják az árat, akár mesterségesen is, hogy tényleg mindenki megint összecsinálja magát, és akkor ott tudnak aztán tényleg jó olcsón belevenni, uh-huh. És hogy utána fordul ténylegesen a piac, hogy azt nem tudom, hogy ez a 25k-s leszúrásunk ez már az volt, vagy igazából megyünk még lejjebb, és nem láttuk ezt a teljes kapitulációt, mert ha fogunk látni egy ilyen teljes kapitulációt, amikor nagyon durván beesik, és iszonyat dinamikusan ugrál össze-vissza az ár, meg lesz belőle egy ilyen nagyon vad kereskedési volumos gyertya, valószínűleg akkor fogjuk tudni majd, hogy ez volt valószínűleg az alja, meg a kapituláció.
Hát igen, ilyen flash crash jellegű nap még nem volt. Én azt hiszem úgy, hogy valamikor majd így lesz már ilyen szinteken, hogyha ide leérünk, de nem volt. Illetve arra reagálva, hogy mi van akkor, hogyha így mindenki lefele várja az árfolyamot, hogy lehet, hogy akkor igazából felfele fog menni. Ugye emögött az ilyen elmélet az, hogy ha már mindenki kialakította a pozícióját a bearish szituációra, akkor ugye már alapvetően mindenki short pozícióban van, és tehát nyilván nem mindenki, de hogy akkor az emberek többsége short pozícióban van, már kialakította ezt a pozíciót, tehát többet nem fog eladni, és egyszerűen nagyon kevés lesz az újonnani felhasználó, aki még elad és lejjebb tornázza az árfolyamot, és ekkor jöhet valaki, általában ugye a bánák szoktak lenni, aki azt mondja, hogy adok egy kis löketet mondjuk felfelé az árfolyamnak, és ilyenkor ugye megindulhat felfelé az árfolyam, megjelennek esetleg a shortosok, ők eladják a shortjaikat, ezzel is ugye még inkább feljebb tornázza az árfolyamot, úgyhogy egy ilyen szituáció amúgy úgy természetesen kialakulhat, de az on-chain adatokból még nem nagyon látszódik, hogy a bálnák azok vásárolnának. Az mondjuk megint csak más kérdés, hogy a bálnák biztos tudják, hogy az emberek nézik az on-chain adatokat, és nyilván lehet ezekkel úgy mahinálni, hogy mondjuk több tárcát nyitok, meg ügyeskedek azzal, hogy a statisztikában ez nehezen lehessen kimutatható.
Igen, amúgy ezen is pont gondolkoztam, amikor Gábor mondta, hogy a bálnák így elszedik a olcsó bitcoinokat, hogy az a baj, hogy on-chainnél még én sem látom ezt. Tehát ugye mondjuk, ha megnézzük a 100-tól, nem tudom, 10 000 bitcoin birtokló tárcákat, akkor ez egyáltalán nem látszik, hogy így felhalmoznának. Csak te, akinek van 1000 bitcoinja, most mibe telik neki, nem tudom, hogy algoritmust írni, amivel csinál 100 tárcát, aztán 100 tárcába vásárolgat, nem egy nagyba. Tehát, hogy azért megbízhatósága ennek tényleg kicsit ilyen kétes.
Ami azt illeti ezzel kapcsolatban, az viszont hír volt valamelyik nap, vagy olvastam, hogy az egy bitcoin tartó tárcák száma viszont all-time high-on van.
Az látszik. Igen. Tehát, hogyha a kicsiket nézzük, meg a nagyokat, így on-chain oldalon, akkor tökre az látszik, hogy a kicsik valamiért még tényleg mindig folyamatosan bővítik a készleteiket. Tehát, hogy az szépen látszik, igen. Lehet, hogy a bálnák elkezdtek kicsi apró tárcákat nyitogatni.
Simán lehet.
Oké, hát és akkor az volt ugye a témánk, hogy így medve piacra tippek, tanácsok, tapasztalatok. Szerintem én kezdeném azzal, hogy amit szerintem már említettem meg így a privát csoportunkban, mindig szoktam mondani, hogy így a bitcoin vs altok, tehát hogy alapvetően bitcoin maxi vagyok, de azért nem azt gondolom, hogy a bitcoin csak ő a kriptó, és hogy csak ő, hanem így sok altnak is így adok esélyt, meg szeretem őket, meg lehet velük tényleg nagyokat menni, de azt szerintem fontos látni, meg tisztában lenni vele, hogy igazából altcoinozni akkor jó, amikor jó a piac, és amikor szar a piac, akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz, hogyha te altcoinozol, és tényleg a BTC-nél 50% mínuszban vagy, de egy alttal akár 90%-ot is tök lazán elkönyvelsz. Tehát, hogy ez szerintem egy fontos dolog, hogy az legyen meg az embereknél, hogy akkor nyissanak nagyon altpozikat, hogyha jó a piac, vagy hogyha nagyon durán nem vagyunk, akár sok éves aljakon, akkor kezdjenek el hosszú távú altpozíciókat építeni. Illetve a másik, hogy szerintem nagyon rosszul kezelik azt az emberek, amikor van egy altja, mondjuk van 20% mínuszba, vagy 30%-ba, szar a piac, és azt mondja, hogy oké, 30% mínuszban van, akkor kiülöm, és úgyis majd faszán visszamegy. És ugye ez olyan szempontból szar gondolat, hogy amikor rossz a piac, oké, hogy mínuszban van, és hogy akár visszamehet nullába is, de hogyha ilyenkor visszaváltan a bitcoinba, még akár 20% mínuszban is, akkor a rosszabb piacot jóval jobb fedezékből vészelni át, mint egy rizikós altból, és az alttal ilyenkor van, hogy a 20% mínusz nem vállalta be, és helyette jön egy 90%. Tehát, hogy így azt szerintem fontos, hogy így néha tényleg el kell vágni a pozíciókat, és hogy nem arra alapozni, hogy majd kiülöm, és az a vége, hogy a végén meg semmit nem ér, az a tök no-name shitcoin.
Igen, itt a kereskedésnél van ez a, hogy is mondjam, egyrészt ez a túlkereskedés szó, meg ez a túlságosan ragaszkodás ahhoz, hogy egy pozíciót azt nem zárok le, vagy milyen veszteségnél zárok le dolog, és mind a kettő nagyon veszélyes tud lenni így medvepiacon. Én amúgy nekem azért is azért is hűtöttem le most egy kicsit magamat így kereskedés szempontjából, és az elmúlt pár hónapban én már nem nagyon kereskedek, mármint kifejezetten mondjuk így Binance-en meg ilyenek, mert tényleg azt látom magamon, hogy mindig túl akarom kereskedni magamat, és mindig kell, hogy legyen mondjuk egy nyitott pozíció, meg mindig belelátom az árfolyamba azt, amit szeretnék, és múltkor ki is próbáltam amúgy, ezt mindenkinek ajánlom, hogy írja be mondjuk a Bitcoinnak, vagy az éppen kereskedett altcoinnak az árfolyamát, árfolyamának a reciprokát TradingView-ra, tehát hogy írja be, hogy 1 per Bitcoin árfolyam. És akkor ugye teljesen így megfordul kvázi a kép, és akkor ott, amit úgy látsz, hogy úristen, ez emelkedik, ott az ugye valójában a csökkenés. És kicsit így lehet játszani így az ilyen agyi logikával, hogy ha mindenbe azt akarod belelátni, hogy minden növekszik, akkor abba a chartba is azt fogod belelátni, hogy az növekszik, de annál a chartnál az azt fogja jelenteni, hogy valójában a Bitcoin árfolyama csökken.
Ja, ez amúgy jó. Amúgy van is ilyen tradingben, hogyha a kis fogaskerék rámész, hogy invert scale, és akkor pont ugyanezt csinálja, meg csak egy ilyen pipát kell bekikapcsolni.
Na, ez jó, ezt nem hallottam még, aha. Ezt akkor azt is kipróbálom.
Ja, ott az árok alatt van egy fogaskerék, és akkor invert scale-t be kell pipálni annyit. Tehát ilyet én is néha szoktam, hogyha nem tudom, nagyon shortolnál, akkor benyomod az invertet, és akkor az a kérdés, hogy azt a grafikont amúgy longolnál, de és akkor tényleg így néha tökre látszik, hogy így tökre lazán rámondod, hogy ez így alakul, és akkor belegondolsz, hogy akkor mi a rágnak akarsz mondjuk shortolni, amikor pont, tehát hogy tényleg így érdekes ezt látni. Még ami még kicsit hasonló szerintem, az, hogyha tényleg berajzolod a TradingView-n is akár a long, meg a short pozíciós túllal azt, hogy hol van a potenciális célárad, meg hogy hol van a rizikód. És csomószor van, hogy te bele akarsz valamibe venni, mondjuk mondok valamit Lunánál az all-time high alatt 10%-kal, és ha berajzolnál oda egy long pozíciót, akkor kijönne, hogy fölfele van 10% profitod, lefele meg van mondjuk 70% minuszod, tök reálisan, hogy akkor mi aráknak akarsz all-time high alatt 10%-kal mondjuk Lunát venni. Tehát, hogy az is szerintem egy jó túl, amivel így érdemes magadat tesztelni, hogy akkor ez így mennyire is jó dolog, amit akarnál cselekedni. És például a BTC-nél lassan egy longgal érdemes hasonlóan eljátszani, mondjuk heti nézeten, hogy mondjuk ha 25k-hoz beteszel egy mondjuk vételi pozit, akkor lefelé a rizikód azt szerintem mondjuk 20k-ig az viszonylag fix, meg egyértelmű, tehát nagyjából nem tudom, $5000, meg még jó 20%, viszont fölfele a potenciális profitod, az meg fölmegy mondjuk 60, nem tudom, 5-ig, tehát az előző all-time high-ig, ami meg 165%, tehát 8-szor annyi, mint a rizikód. Hogy ez is kicsit olyan, hogy azért kezd így hosszú távra lassan elég jó pozícióba lenni szerintem a BTC, így long irányba. Aztán, ha meg megyünk lejjebb, akkor ez csak annál jobb lesz.
Feltételezve, hogy a 20k meg a 60 azok ilyen kardinális számok, amik között mindenképpen mozog, vagy de azt mondhatjuk, hogy ha a 20-at átüti, akkor már nem lesz ember, aki azt mondja, hogy mik a piac van, csak tényleg aki azt, hogy mondjuk most fordul, 60 fölött meg egyértelműen mindenki totálból is lesz.
Igen. Gábor, még te is nyom valami tippet vagy tanácsot, hogy szerinted mit célszerű, mit nem célszerű ilyenkor csinálni?
Hát, amiket elmondhatok, szerintem az jó, tehát hogy kevésbé kockázatos dolgok felé menni. A másik az az, hogy esetleg stabil coinokat fialtatni, tehát hogy vagy úgy, hogy farmolni is lehet már különböző módokat, tehát hogy azokat próbálgatni, abból is van rengeteg, tanulni róluk igazából, az mindenképpen jó, meg legalább azért cefi platformokat végig pörgetni, hogy a jelentősebbek közül, vagy amelyikben így könnyebb megbízni, tényleg hogy állnak a kamatok, és olyan hatalmas különbség nincs, de egy misét megér, hogy akkor az ember legalább tudja, hogy a kiszálló pozíció, vagy amivel később vissza akart szállni, akkor az legalább a piaci viszonyoknak megfelelően jó helyen van, tehát hogy biztonságos, de valamennyit még hoz is. Tehát ezt mindenképpen meg tanulni ilyenkor, ezt is mondják sokan, hogy de bármit, tehát hogy akár a trédelést, amivel elvileg persze medvepiacon is ugyanúgy lehet keresni, mert akkor maximum, hogyha shortolni tudsz, akkor ezeket teljesen jó. Defivel, ilyen altcoinokkal persze ilyenkor nem nagyon érdemes foglalkozni, de begyűjteni az ismereteket, meg lekövetni a trendeket, az jó lehet, amikor mondjuk beszállnál már egy alt pozícióba itt a jó hozamkockázat szerint, de egyszer csak megbecsülöd, hogy lesz egy trendforduló, és akkor már képben vagy, hogy tulajdonképpen mit hova, merre kéne.
Amúgy ez jó ötlet, hogy ugye amikor bika piac van, akkor minden szar is itt van, és mindenki akar elolgolni a hype-ot, és ki se tudsz választani semmit, mert hogy annyi zaj van így a rendszerben, hogy azért egy rossz piacon, meg tényleg az van, hogy azok maradnak itt, meg azok foglalkoznak továbbra is vele, akik komolyan gondolják, teszik bele a munkát, nem fél éve alatt akarnak meggazdagodni projektek, hanem hosszú távra terveznek. Tehát olyan szempontból jó, amit mondasz, hogy így a fundamentális dolgokat ilyenkor szerintem jobban át lehet látni, meg jobban ki lehet szűrni, ki az, akivel célszerű hosszú távra tervezni. Ezzel kapcsolatban még az jut eszembe, hogy ugye ha valami esett mondjuk 50%-ot, akkor az ugye nem zárja ki azt, hogy nem eshet még 50-et, vagy akár még 90-et is. Tehát, hogy az viszont általában nem vételi jelzés, hogy annyira nem van, hogy nem tudom, 50% mínuszban már. Hanem általában jó, hogyha legalább egy ilyen nagyon alacsony támaszónát tesztel vissza, vagy ott elkezd már aljat építeni, vagy igazából az a talán a legjobb szerintem, hogyha relatíve nagyon len van, de látszik, hogy már elkezd mondjuk trendet fordítani. Tehát igazából szerintem az a legjobb kombó, hogy így relatíve mondjuk 80% mínuszban van, de napi nézeten már azt látod, hogy elkezdi szépen lassan kúszni fölfele.
Nekem még közben eszembe jutott egy olyan, hogy nagyon sokan amúgy csak így a kereskedés részével foglalkoznak a kriptóknak, de hogy vagy még esetleg yield farmingolnak, vagy likviditást biztosítanak egy-két ilyen decentralizált tőzsdén, ugye ez is opció. De vannak itt amúgy egyéb olyan pénzügyi termékek, amikkel lehet így spekulálni, akár medvepiacon, akár bikapiacon. Nyilván ez egy nehezebb terület, én most jelenleg az opciókra gondolok, de azon belül is amúgy nagyon sokféle lehetőség van. Most csak így két lehetőséget gyorsan megemlítve, hogy esetleg akit érdekel, az így utána tud nézni. Van például a Ribbon Finance, ami azt csinálja, hogy intézményeknek ad el call és put opciókat, és ehhez a felhasználók tudnak likviditást biztosítani. És ez egy ilyen passzív befektetése, úgy tetszik, tehát hogy inkább passzív, mint aktív, de azért erre is így oda kell így figyelgetni. A lényeg, hogyha te inkább ilyen bullish vagy, akkor te a call részen biztosítasz likviditást, ha meg inkább bearish vagy, akkor a put részen biztosítasz likviditást, ez az egyik. A másik ilyen projekt az például a Thales Finance, ami most Polygon hálózaton van, meg Optimism hálózaton van. Ott egy ilyen leegyszerűsített opciók vannak, úgynevezett bináris opciók, hogy van egy bizonyos kötési árfolyam, és neked fogadnod kell kvázi arra, hogy e fölött vagy alatt lesz az árfolyam egy bizonyos időpontban. És hogyha mondjuk tudod, hogy nem tudom, jelenleg 39 000 dollár a bitcoin, de egy hét múlva elég sanszos, hogy 38 000 lesz, akkor nyilván az egyik opció, hogy besortolod. Viszont a másik opció, és nekem ez így jobban bejött, kicsit így jobban tetszik ez a fajta kereskedés, hogy veszel egy ilyen bináris opciót, ami 38 000 alá várja az árfolyamot, és akkor ezzel is tudsz profitálni.
Hát igen, így a maga a kereskedés is tényleg arról híres, hogy mindenre van valamilyen túl. Tehát olyan, mint amikor bemegy valaki a kaszinóba, hogy van, aki nem tudom, rulettezni fog, van, aki pókerezni, van, aki ezt meg azt, és hogy te itt is mindent tudsz. Tehát, amit Gábor is mondott, hogy az, hogy csökkenő a trend, az igazából egy kereskedőnek majdnem, vagy tök mindegy, csak más oldalra dobja majd a jattot, mármint a kis tétjeit. Tehát, hogy ugyanúgy tudsz kereskedni egy medvepiacon is, akár shortokkal. Tehát, hogy igazából ez erre már minden létezik.
Nem igen, tudom, a tőzsdék kiszolgálják az igényt mindenfélét, az ami azt jelenti, hogy told be a pénzedet, és akkor forgass meg, nyilván az nekik jó. Medve piacon ez is jó dolog, hogy nyissál tőzsdét, mert hiába sortolnak, longolnak, a fee az pluszos, tehát hogy az mindenképpen megy ki, de ez persze többségünknek nem annyira opció.
Nem, meg hát azért a volume-on látszik, hogy maga a kereskedés az jóval kisebb, tehát hogy a volume azért sokkal alacsonyabb, tehát nyilván ez a tőzsdéknek sem annyira jó. Igazából a kereskedőnek meg tényleg az nem jó, hogyha semmilyen, tehát hogyha ilyen oldalazó piacunk van, ami nem trend, nem lehet megfogni a trendjét, igen, se fölfele, se lefele. Mert ott igazából nem célszerű kereskedni, nem érdemes kivárni. Nekem még talán ennyi így a végére ez a témához, hogy a medvepiacon tényleg nagyon sokszor tényleg türelmesnek kell maradni, és sokszor azzal, ha nem csinálsz semmit, lehet elkerülsz mondjuk 30-40% bukót, ha meg utána egyértelműen látszik 40%-kal lejjebb, hogy fordul a piac, és aljat fogtunk, meg tényleg is szépen lassan elkezdünk fölfele kúszni, akkor meg 40%-kal nagyobb tőkével, amit megvédtél, azzal tudsz még több altot venni, aztán ha jön a bika piac, akkor annyival nagyobbat fog az emelkedni. Tehát, hogy nagyon sokan szerintem azt teljesen alul értékelik, hogy mennyire fontos az, hogy te a portfóliódat megvédd, és az, hogyha akár 10-20% mínusz te elkerülsz, azzal, hogy akár hedgelsz, vagy shortolsz, vagy csak nem csinálsz éppen semmit, azt szerintem ilyenkor iszonyat sokat ér, csak nyilván nem most fogja ez magát így megmutatni, hanem majd a következő nagy emelkedésnél. Na, de menjünk tovább szerintem azzal a hírünkkel, hogy ugye El Salvadorban mindenki tudja szerintem, hogy most így a Bitcoin elvileg törvényes fizető eszköz, sok helyen tudtok vele fizetni, akár Mekibe, és gyakorlatilag egy ilyen pilotnak lehet mondani, ahol állami szinten tesztelik magát a Bitcoint, meg a Bitcoinnal való fizetést és fizetési hálózatot, és elvileg ilyen 32-44 különböző számokat láttunk, tehát nagyjából ennyi jegybankár látogatott, főként elmaradott országokból El Salvadorba, hogy kicsit így megvitassák azt, hogy hogyan alakulnak ott a tapasztalatok, de hogy az látszik, hogy iszonyat sok másik állam is, ahol esetleg a pénzügyi kultúra sokkal gyengébb, az ezt az alternatív lehetőséget tök komolyan veszi, és kíváncsi iránta. Ti ezt hogy látjátok?
Egy korábbi adásban szerintem már részben kifejtettem a véleményemet, hogy mik az előnyei annak, hogy El Salvador bevezette a Bitcoint, mint hivatalos fizetőeszköz, meg ez milyen következményekkel járhat, jó és rossz szempontból is. És akkor az volt az egyik érv, hogy tényleg az ilyen olyan országokban, ahol mondjuk nincsen jól kialakult fizetési hálózat, arra mondjuk a Bitcoinnak a Lightning Network-je az egy alternatíva lehet, vagy egy megoldás lehet, azért mert az már egy kvázi kialakult hálózat, és tudnak arra támaszkodni, hogy mondjuk az nem fog, nem tudom, összeomlani, meg nem lehet megtámadni, vagy nagyon nehezen lehet megtámadni. És szerintem nem véletlen, hogy mondjuk nem európai országok érdeklődnek ez iránt, mert azért az európai országokban van vesztenivalója mind a társadalomnak, mind a pénzügyi rendszernek, van vesztenivalója, hogyha mondjuk, nem is tudom, összeomlik a Bitcoin árfolyama nagyon durván, akkor az egy nagy gondot tud eredményezni. Nyilván az afrikai vagy a gazdaságilag gyengén teljesítő országokban is ez problémát tud okozni, csak ott szerintem úgy vannak vele, hogy alapvetően is kicsit rossz a szituáció, és hogyha most bejön ez a lépés, és a Bitcoin az tényleg így nagyot megy a következő mondjuk egy évtizedben, akkor az nekünk nagyon-nagyon jó lesz. És én úgy látom, hogy ők most így kicsit így kockáztatni szeretnének.
Vagy tényleg nagyon drága nekik a pénzezés, mert El Salvadorban is az volt az egyik probléma, hogy az USA dollár használata, hát az Egyesült Államok befolyása a belpolitikába, belgazdaságba, hát alapvetően jelentős, és ez persze egy hosszabb távon nekik így függetlenedés, meg ilyen individuális, nem tudom, pénzügyi műveletek szempontjából nem túl szerencsés, és hogyha a bitcoin egy olyan pénz, ami mögött nincs egy ország, meg egy kormány, úgyhogy az egy picit ilyen Jolly Joker, hogyha azzal játszol, akkor tényleg az valamit, amit te akarsz. Bányászhatod konkrétan, azért El Salvadorban USA dollár volt a, vagy hát még mindig az a hivatalos fizetőeszköz, de az biztos, hogy egy dollárcentet nem tudnak létrehozni ők semmilyen módon a ő monetáris politikájukkal, bitcoint meg bányásznak a vulkánjukkal, azért más.
Hát igen, szerintem itt tényleg az van, hogy ha annyira szar a helyzet, hogy kiszámolod, hogy nem tudom, bitcoint megveszed 50 ezeren, és lemegy mondjuk 25-re, és felezel, vagy tudod, hogy évente nem tudom hány milliárd dollárnyi pénzt dobsz ki az ablakon abból, hogy fiket fizetsz, meg hogy inflálódik a pénzed, akkor lehet, hogy kijön, hogy ha bitcoin lemegy a felére, akkor is igazából 4 év alatt ugyanott vagyok, mint hogyha mostani alkalmaznál. Tehát, hogy lehet annyira rossz a helyzet szerintem, hogy matekból is kijön, hogy ez egy 4 éves befektetés, vagy bejön, vagy nem, de hogy kb. Ugyanott leszünk, mint hogyha használnánk a mostani szart. Ha meg a jó opció jön be, és felmegy a bitcoin majd 100 000-re mondjuk 1-2 év múlva, akkor meg tényleg nem az, hogy dupláznak, de hogy exponenciálisan jó nekik.
Igen, ott az országba beutalások, a kis, hát nem is kis befektetők, hanem ilyen külföldön dolgozók, akik hazautalják a pénzt, és az még egy ilyen jelentős összeg, talán nem is a nemzetgazdaságnak, de annak is, de tényleg az embereknek konkrétan, hogy mennyit kapnak pénz készhez, amikor nem tudom, az külföldön dolgozó rokonuk utalgatja haza, és ez a 32 jegybank, meg a további 12 másik országból a bankképviselők is olyan országokból jönnek, főleg ilyen harmadik világ, ahol ez a rész, hogy elvándorolnak az emberek, és támogatják az otthon maradt családjukat, ez nagy. És talán ez lehet az egyik ilyen use case, amivel nem is tudom, a jegybankok nyitottá tudnak válni, hogy ténylegesen lakosság körében népszerűvé válhat az, hogy van egy új rendszer, és akkor kiderül, hogy tényleg mindenki többet tud hazautalni ugyanakkor a pénzből. Talán még ilyen lakossági támogatást is könnyen begyűjthetnek.
Hát igen.
Illetve mi itt azért Európában hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mondjuk azonnali fizetési rendszer, viszonylag olcsó utalási díj, viszonylag értékálló fizetőeszköz. Nyilván itt is van infláció, ráadásul mostani időszakban egészen magas, de azért ez talán hozzá sem hasonlítható, amíg fejlődő országok, vagy egészen fejletlen országoknak a fizetőeszközéhez, tehát hogy és mindezek nem feltétlen adottak más országokban.
Uh-huh. Igen, tehát nagyon kényelmes, de egyébként igen. Még itt is előfordul. Nekem volt egy ilyen esetem, és akkor már kriptóztam, hogy a bankpénzemhez nem fértem hozzá, abból az okból kifolyólag, hogy a kártyámnak a, hát vagy a chip kártyára, vagy valamelyik részével használhatatlan volt, tehát se ATM-be, se boltba nem tudtam mit kezdeni, és valami 3 napos hosszú hétvége volt, és így érdekes, hogy működik a bankrendszer, meg elfogadják a forintot, meg az instrumentumot, a plastik kártyát is lehet használni, de mégsem teljesen mindegy, hogy mennyi pénz van a számlámon, mert hétfőig nem nagyon fogok tudni vele mit csinálni. Besétáltam hétfőn a bankba, és akkor vettem le KP-t onnan, meg megrendeltem az újat, talán azt még netbankon meg lehetett csinálni, utalgathattam, de így POS terminálnál, vagy KP-s fizetés, az nem volt opció nekem egy pár napig. Aha. Hát ilyen van, és ez máshol egészen hétköznapi valóság, ahogy említettétek.
Igen. Hát minden esetre szerintem El Salvador egy reméljük jó pilot lesz, tehát hogy most egyelőre nem azt mondom, hogy nem így néz ki, de hogy most még azért kétes, hogy mennyire fog ez így bejönni. Nyilván azért az utat fog mutatni a más országoknak is. Aztán például Afrikában is már van 1-2 ország, aki ugye törvényes fizetőeszközé tette a bitcoint is, akkor Oroszországnál is most volt egy elszólás, vagy hát nem tudom, egy nyilatkozat, hogy igazából Oroszország is úgy látja, hogy előbb-utóbb náluk is utat engednek a kriptovalutáknak, így állami szinten. érdekes amúgy, hogy tényleg ebbe az irányba megy a világ, meg kicsit, hogy legyen megint egy kis NFT-s témánk is, ami szerintem tök izgi, hogy egyre több social media platform nyit az NFT-k felé, tehát talán így a Twitter a mondjuk így, hogy úttörő, ugye azért tudjuk, hogy ott a Jack Dorsey révén így a blokklánc Bitcoin az nagyon párt volt, de hogy ugye ott bevezették konkrétan, hogy te tudsz NFT-t beállítani a profilképnek, mégpedig nem úgy, mint egy PNG-t, tehát egy kis sima képet, hanem mindenki látja, hogy az tényleg az igazi NFT, vissza tud nézni, hogy hol lett mintelve, hol lett eladva, meg ki vásárolt vele, vagy ki tranzaktált vele, hány Ethereumért, és tényleg ott egy tényleges NFT-t tudsz beállítani a profilképnek, ami még máshogy is jelenik meg formájában, mint egy sima profilkép. És például nálunk is a Crypto Memories NFT projektünkben úgy tervezzük az alkotásokat, hogy direkt a jövőben te tudd azt hordani, akár telefonon, akár órán, vagy hogy beállíthast profilképnek, és jól mutasson. Tehát, hogy ez nálunk egy alapvető feature, és tök jó azt látni, hogy így ebbe az irányba megy tényleg így a világ. Ugye az Insta is bejelentette, hogy tesztelj az NFT-ket, és hogy náluk is valószínűleg fog bejönni hasonló feature, de amint most így meglepődtem, hogy például a Spotify, aki ugye egy zene streaming platform, ő is teszteli az NFT-t, tehát hogy tényleg elég nagy nevek kezdenek így az NFT-k mögé is beállni.
Igen, a Twitternél már, hogyha valaki görgette a Twittert, akkor ott azt hiszem a 6 szög alakú profilképek jelentik azt, hogy ott egy NFT-t látsz, és mint ahogy mondtad, ezt vissza is lehet nézni, hogy mely kollekcióba tartozik, eredeti, stb. És azt hiszem az OpenSea-nek az API-ját használják arra, hogy meg tudják jeleníteni a képet a Twitteren. Úgyhogy igazából ott már ez egy ilyen működő dolog. És az, hogy most követte az Insta meg a Spotify, szerintem ez most így elindít lassan, vagy már lehet akkor is indult egy ilyen hullám a social media platformokon, hogy az emberek tudjanak ilyen profilképet beállítani. Ugye erről korábban beszéltünk, hogy ez mindenféle, ez jelenthet mondjuk presztízst, ez jelenthet valamilyen érdeklődési körhöz való kapcsolódás, tehát mondjuk beállítom a Bored Ape Yacht Clubos NFT-met, akkor tudják, hogy én vérbeli NFT fan vagyok, mert ugye...
Meg kőgazdag.
Meg kőgazdag.
Inkább az szerintem azért beszett.
Beállított Peti Twitteren a Bored Ape-es NFT-t, akkor én nekem is kicsit leesik az állam.
Ja, tehát, hogy ennek lesznek ilyen szempontból előnyei, és szerintem egy jó gag lehet ezeken a social media platformokon, hogy NFT-t lehet beállítani. Az most kérdés, hogy mennyire akarják meglovagolni ezt az NFT hype-ot a social media platformok, tehát nyilván nekik is van benne egyfajta ilyen marketing tevékenység, tehát ezt kiszámolták, hogy meg fogja ezzel nekünk kérni, ugye, de ahogy így most így gondolkodok, nekik amúgy túl sok vesztenivalójuk feltétlen szerintem nincsen. Tehát ez olyan terület, ahol ami nem hiszem, hogy eltűnik, mert valójában a veszély az lenne, hogy így igazából senki nem használná.
Igen, de hogy én pont azt gondolom, hogy hosszú távon, tehát értsd mondjuk 10 év múlva, szerintem az elkerülhetetlen, hogy minden NFT legyen. Tehát, hogy a mai fizikai világban, és például a páromnak van előttem egy furla táskája, amire rá van írva ez a, nem tudom, 5 betű, és amúgy úgy néz ki, hogy szerintem ezt legyártják, nem tudom, 5-10 ezer forintból, de rádobod ezt az 5 betűt, meg amúgy tényleg jól néz ki, és eladod egy 20-as szorzóval, csak a presztízs miatt. Tehát, hogy a mai világunkban ez, hogy valamit túlárazol, meg hogy azért, hogy ő róla, vagy valakira tudja, hogy ő valahova tartozik, és elit, meg nem tudom, az itt van, és az velünk él, és mindenki szerintem van igénye arra, hogy más azt gondolja az autójáról, a cipőjéről, a ruhájáról, hogy ő jó módú, meg hogy jól megy neki, és hogy milyen menő arc. És hogy ugye az NFT az pont ugyanezt csinálja meg, csak a digitális világban, hogy hogy ott fogod tudni valakiről, hogy ő aztán akkor nem tudom, hova tartozik. Nyilván lehet mondani, hogy így pszichológiailag ez mennyire jó dolog, vagy nem jó dolog, de nyilván a világ se abba az irányba fog menni, ami így, nem tudom, így az elmének, meg így a mindsetnek így jó, hanem abban, amire biznisz van, és amire az embereknek van igényük, még hogyha az lehet, hogy tényleg egy tök fasság és hülyeség, de akkor is a piac abba az irányba fog menni, és azt szerintem tök egyértelmű, hogy ami itt a fizikai világban most van, az ugyanúgy meg fog valósulni a digitális világba, és mindenki majd azt fogja mutatni, hogy neki milyen NFT-je van kint, vagy nem tudom, milyen NFT területet birtokol, vagy a metaverzumban éppen milyen cipőt vett föl, és tudják, hogy akkor ez egy tök menő Adidas limitált szériás NFT. Tehát én nem nagyon tudom máshogy látni szerintem, hogy ez hogy nem így lenne egy sok év múlva.
Igen, a felvágás az talán digitálisan még fontosabb is, vagy legalábbis folyamatosabb, mint analógban, vagy élőben. Tehát, hogy a veszel egy, nem tudom, nagyon drága cipőt, és akkor vagálykodni akarsz vele, akkor folyamatosan mászkálnod kell valahol, de hogyha az Insta profilodra kiteszel dolgokat, hát eleve az Insta
erről szól.
Ugye a lájkért, de... igen, zömében. Nagyon hát... sok ügyet megtesztek az emberek, és tényleg az is egy olyan, hogy a követő szám, főleg ugye, ami számít, meg az átlagosan hányan lájkolják a posztjait jellegű dolog, és ez ugyanaz, hogy az egy digitális mérték. Igazából még nem is érdekes, mert csak egy numerikus érték összesen, de ami szép látszik, meg megkülönböztethető, mint egy NFT, az abszolút ilyen, hogy presztízsből az emberek megveszik, és mondjuk esetleg többet költenek rá, mint amennyi így indokolt lenne, vagy mint más dolgokra, pusztán azért, mert látszik, és lájkolható.
Amúgy gondoljatok bele, hogyha most ugye azért már van egy ilyen egészen digitalizált környezet, meg társadalom, de hogyha ez még inkább átmegy a digitalizációba, ez az egész, és mondjuk odáig eljutunk, hogy még tényleg így a munkafolyamatok, de most kifejezetten mondjuk én a networkingre gondolok, hogy mondjuk a networking, meg az én ismerkedés, meg business to business mindennapi életben, az így az interneten megy, akkor ugye a valós életben ugye az szokott lenni, hogy mondjuk megjelenik egy bankár, akkor látod, hogy fú, ez megbízható, mert öltönyben van. És most meg nem az lesz, hogy megbízható, mert öltönyben van, hanem megbízható, mert mondjuk, nem tudom, a Goldman Sachs-nak az NFT-je van kint a profilképén.
Hú, tehát, hogy... basszus, ez is tök jó ötlet, mert hogy a héten pont azon izéltem, hogy annyi ilyen internetes csaló, meg lehúzás, meg nem tudom, hogy azt hiszed, hogy valakivel beszélsz, aztán közben Indiába egy kis csóka ül egy irodába, akit fizetnek azért, hogy átverje másokat, hogy igazából tényleg, hogyha majd bizniszelsz, nem tudom, mondjuk a metaverzumba, vagy online, és oda megy hozzád egy illető, akinek nincsen semmilyen NFT-je, tehát úgymond csóró NFT szempontból, hogy oda megy, aki nem tudom, ahogy te mondtad, Peti, legalább jól föl van öltözve, és meg tudod nézni, hogy ő neki oké, legalább van pénze, akkor lehet, hogy kicsit a bizalom is úgy épül, és legalább úgy, hogy oké, akkor valószínűleg nem egy indiai hacker, aki csak át akar verni.
Illetve nem kell megbíznod benne, hanem megbízol az NFT-ben.
Hát jó, csak attól, hogy gazdag, attól még lehet ugyanúgy rossz szándékú.
Rossz szándékú, igen, az lehet, csak azok a fajta lehúzások, amikor nagyon pénzes embereknek adják ki magukat egyesek, az mondjuk ilyen digitális, meg blokklánc világban azt viszonylag nehéz lesz.
Igen, igen.
Előadó. Persze nyilván az NFT-ket lehet hamisítani, tehát hogy legyárt egy ugyanolyat, és akkor meg tudod nézni, de látod is-e, hogy mit kell nézni, ugye? Tehát ez így fontos lesz, főleg, hogy az NFT-k nem csak ilyen mutogatható dolgokra jók, ezt biztos, hogy valamelyik podcastban már meséltük, hanem hogy például itt egy ilyen klubkártya, tehát hogy egy NFT-vel mész be a nem tudom, golfklubba, vagy esetleg mert a BKK bérletnek is jó lenne, de tényleg, hogyha egy presztízsnél tartunk, akkor inkább a golfklub az érdekes, hogy ha nem tudom, valakinek vannak ilyen NFT-i, amivel így a életszínvonalát akarja demonstrálni, akkor az ténylegesen így visszaellenőrizhető, hogy tényleg amúgy milyen közösségekben van benne, vagy ilyen fizetős dolgokban vesz részt, amiért már NFT-n keresztül lehet beszállni, vagy fizetni, és akkor teljesen világos, tehát hogy az, hogy van rajta egy, nem tudom, olyan póló, ami annak a country clubnak a merch pultjából van, az még nem jelenti azt, hogy az ember az oda tartozik, de hogyha van egy NFT, ami a nem tudom, belépő valahova, akkor azt tudod, hogy az frankó.
Meg igazából azt jutott eszembe, amit így be is akartunk dobni, mint hír, hogy elvileg augusztusban jöhet az Ethereum merge, tehát így tovább lépünk az Ethereum 2 meg a Proof of Stake felé. Nyilván alapból is június volt, azt hiszem júniról lett eltolva, tehát tudjuk, hogy ezt azért még készpénznek nem szabad venni, de hogy elvileg még idén jöhet a merge. Viszont az jutott eszembe, Gábor, hogy beszéltél róla, hogy ugye a Proof of Stake-nél is az van, hogy te valamit beteszel, mint letét, és hogyha rosszul cselekedsz, akkor azt elveszítheted. Tehát, hogy esetleg ilyen biztosítás, vagy biztosítékot bele lehetne tenni egy ilyen NFT-s üzletbe, és amit most beszéltünk, hogy neked van valami előnyöd abból, hogy tiéd az NFT, de mondjuk az okos szerződés ezt az előnyt tőled elveszi, hogyha te mondjuk rossz szándékon cselekszel, és akkor tényleg meg lehetne ezt valahogy így oldani, így a business to business viszonylag biztonságos módon.
Business to businessben simán, mert akkor van egy business, amelyik megítéli, és a többiek elfogadják, hogy megítéli, hogy mi a rossz szándék, és uh-huh. akkor tud mahinálni az NFT-kkel. Persze ez mindenképpen működő dolog lehet. Tehát, hogy ez is ilyen bizalom rész, de szintén nem az NFT birtokosba kell bíznod, hanem a NFT-ben, vagy a blokkláncban, amint bent van.
Na és ha már bizalom, akkor mit szóltok ahhoz, hogy ugye a Coinbase-nek van egy ilyen jó hosszú leírása, hogy mit, hogyan működtetnek, meg működik, és akkor én igazából Twitteren láttam egy ilyen kiprint screenelt részt, ahogy ki volt emelve néhány mondat, ahol igazából az volt azt hiszem a lényeg, hogyha a Coinbase esetleg csődbe megy, akkor a tőzsdén tárolt felhasználók kriptóit is felszámolhatják, hogy gyakorlatilag a tőzsde azt mondja, hogy ő valamennyire azért a te pénzeddel rendelkezik egy ilyen worst case esetben. De erről ti mit gondoltok?
Hát ez mindenképpen... igen, azoktál mindig ez. Szerintem ugyanazt kezdtük el mondani, úgyhogy akkor
lehet, folytatni. Lehet, mondjad csak.
Én csak ennyit akartam, hogy ez egy ilyen custodial wallet, tehát nem a te címeiden vannak a dolgok, hanem végig a Coinbase-nél volt, úgyhogy igen, ott a kérdés az mindig az, hogy az accountoddal ki tudsz-e utalgatni, elvileg igen, hát azért van, működik, de végső soron ez nem egy ilyen helyzetváltozás, hanem ez mindig is így volt, csak nem feltétlenül foglalkozunk vele.
Meg ez mindenképpen keltetett kis fádot így a közösségben. Most így láttam ilyen chartokat, hogy all time high-on van az ilyen Ethereum kiutalás a Coinbase Pro-ról, tehát hogy azért páran kiszedték onnan a kriptójukat. Tehát ugyan nincsen most sőt helyzetben a Coinbase, de persze felveti a kérdést, hogy ezt most miért írták bele. Tehát, hogy ezt azért írták bele, mert számítanak valami ilyesmire a közeljövőben, és ez így ilyenkor mindig kicsit így gyanús, bármit mondanak, hogy funds are safe, vagy ilyenek, tehát, hogy én megértem azokat, akik most így megjettek, én is megjednék. És talán amúgy ide kapcsolódik az, hogy miért fontos a szabályozás, mert szerintem egy szabályozás az egy ilyet megoldana. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ezt hagyományos, szabályozott keretek között meg lehetne csinálni, hogy a felhasználók tőkéjét is kvázi likvidálja a rendszer, hogyha csődbe megy.
Hát de várjál, most egy Questornál, tehát egy banki, tehát ugyanez az eset egy banknál, ha csődbe megy a bank, akkor a te pénzed is oké, hogy valameddig biztosítva van, de mit tudom, 30 millió fölött már a te pénzed sincs ott se biztosítva.
Aha. Minden esetre ott az egy fokkal már jobb, mert egy bizonyos...
Hát egy fokkal, igen.
Úgyhogy a szabályozás talán ezen segíthet, meg bedobnám azt a, hát nem tudom, már kezdetek-kezdete óta emlegetett mondatot, hogy nem a te kulcsod, nem a te pénzed, tehát igen. hogy talán tőzsdék között is ezért érdemes diversifikálni, használni egy kicsi Uniswapot, használni egy kicsi Binance-et, kicsi Coinbase-t, ha úgy van, kicsi PancakeSwapot, és kvázi amúgy tényleg ugyanazokat már meg lehet csinálni decentralizált tőzsdéken is, Tehát, hogyha valaki akár tőkeltételes kereskedést szeretne csinálni, akkor már arra is vannak platformok. Ugye ott van a DYDX, ami ott lehet tőkeltételes kereskedést csinálni. Úgyhogy és ugye ez egy fokkal ugye azért jobb, mert ott már nálad van a kulcs, tehát hogy ott ilyesmi nem tud megtörténni. Persze ott vannak más kockázatok, tehát ott például lehet smart contract bug, meg mondjuk drágábbak lehetnek a tranzakciós költségek, de ugye valamit valamiért jelenleg.
Mikor seed phrase-t elfelejti a felhasználó, aztán nincsen oda menni valaki ezt, hogy figyelj már, mi volt a jelszavam.
Igen, nincsen ügyfélszolgálat.
Igen, de hogy én is azt gondolom, hogy szerintem a tőzsdézés, meg a kripto tőzsdézés az egyértelműen a DEX-ek irányába megy. Tehát mennyivel jobb, hogy van egy metamaskod mondjuk, vagy egy phantom wallet-od, és igazából csatlakoztatod, ahova akarod, lekereskeded, majd akár megszakítod a kapcsolatot, és úgymond a saját kezedben van még minden, és igazából nem kell fiókokat se nyitnod, nem tudom, KYC-t megcsinálnod mindenhol, hanem megnézel, hogy most éppen a Pancake-en vál, csak Biceweb-en, vagy mondjuk az Orion protokollon, látom, hogy Biceweb-en olcsóbb, akkor azt az oldalt ütöm be, csatlakoztatom, átváltom, vége, ugyanott van a tárcámba, csak át lett váltva. Tehát, hogy szerintem így hosszú távon biztos ez a jövő inkább. Aztán lehet, hogy a kriptotőzsde, ahogy most ismerjük, mint a Coinbase, meg Binance, meg megmarad egy ilyen kicsit ilyen nyuggerebb valaminek, ahol tényleg is sokkal biztonságosabban, sokkal felhasználóbarátabban, de drágán tudsz majd dolgokat csinálni.
Hát ez nem gond, a belépő szint. Mint a Revolut, az meg ugye még drágább, még centralizáltabb dolog, és mégis nagyon sokan használják, mert főleg kis összegeknél, vagy amikor még tesztelgeti az ember, akkor nem annyira lényeges, hogy most fél százalék, vagy negyed százalék a kamat, hanem az, hogy egyáltalán megnyomod a gombot, és akkor van valamennyi bitcoinod ott, ahol a többi.
Igen.
Revoluton akár, ott hogyha részvényt is vehetsz, ha akarsz, és akkor van egy appod, amivel foglalkozol az ilyenekkel, amíg nem életvitelszerűen, meg így az egzisztenciádat erre építed, addig úgyis csak az van, hogy benne vagy a játékban, mint egy, nem tudom, mint a Tipmix-elnél.
Igen.
Hát mindenki más aztán, ha érdekel, akkor persze megnézheted, meg eljutsz azok az információkig, hogy hol, mit érdemes, vagy mennyivel, és akkor persze nem rossz, de szerintem jó, hogy vannak ezek az oldalak, ami egyszerű, promózzák, kézenfekvő, nagyon jó, de onnan még azért lehet fejlődni tovább.
Pontosan. Még így az utcsó témába bedobnám azt, hogy kell ennyi layer 1, és még ezen felül layer 2 is. Igazából ennek így az indítója, hogy nem is tudom, neten láttam egy videót, hogy egy srác arról beszélt, hogy van vagy, mondok valamit kevés, 20 platform projektünk biztosan, tehát ugye, nem tudom, Ethereum, itt Luna, Binance Smart Chain, ADA, Kronoszet sorolni, és hogy igazából mondjuk, ha megnézzük, hogy milyen operációs rendszerek vannak a gépünkön, akkor annó itt a .com Lufinál ott is biztos volt, vagy 10 lehetséges valaki, aki versengett a pole pozícióért, és akkor abból maradt mondjuk egy Windows, Linux, meg egy Mac, Mac OS, hogy tényleg nem az lesz a vége, hogy amit ma ismerünk, 20, abból tényleg akár 3 vagy 4 marad, és ennyi. Mert hogy szerintem igazából ők tényleg ugyanazt akarják, mint csinálni, és nincs ennyi platform projektnek relevanciája, és hogy náluk is tökre igaz lesz, hogy 80-90% az sehol nem lesz 10 év múlva, és lesz 3-4, aki meg iszonyat jól jár, és nagyon jó, nagyot fog menni.
Én ezt abszolút el tudom képzelni, sőt, ugye nagyon sokat változhat a jelenlegi piaci kép, mert ugye van például olyan szereplő, aki nagyon-nagyon lassan halad, például a Cardano, és ugyan én most nem látom, hogy ő lenne az egyik legnagyobb kihívó, mert ugye nagyon kicsi az ekoszisztém még, de simán lehet, hogy ez a lassú menetelés, ez megéri így hosszú távon, meg lassú biztos menetelés. A Layer 2-kről meg annyit, hogy ugye a Vitalik Buterin mondta, hogy a posra való átmenetel nem fogja teljes mértékben megoldani a skálázhatóságot, tehát hogy az igazi skálázhatóságot valójában a Layer 2-es hálózatok fogják jelenteni, tehát a merge után, meg az átállás után is lesz relevanciája ezeknek a hálózatoknak. Ugye most is fel lehet sorolni, azokból is van, ugye ezek mondjuk a Layer 2-es, most én kifejezetten az Ethereum-ra gondoltam, és ott is van már, nem is tudom, szerintem, hogy 10 ilyen hálózat, tehát ott van az Optimism, az Arbitrum, a Polygon, a mindenféle ZK-Sync, azt hiszem, tehát hogy, és ezeknek elvileg ezekre lesz szükség később is, hogyha ha ilyen tényleg alacsony tranzakciós költséget szeretnénk, meg hogyha, főleg, hogyha még bővül a piac, tehát hogy újabb szereplők lépnek be.
Meg azért ezek együttműködnek egymással, az tehát biztos. Hogy lehet, hogy lesz néhány domináns, és azt gondolom, hogy az átlag felhasználó, az átlag cég, az átlag ország, nem tudom, az átlagos dolgokra majd azokat fogja használni, amit ismertett, tehát hogy a brand, a logót felismerik tényleg, amikor használja, beszél róla ilyenek, és működik jó nagy masszív infrastruktúrával, de azért biztos, hogy a kicsik is hát úgy maradnak meg, hogy mindig lesznek kicsik, nem biztos, hogy ugyanazok, amik most, hanem változnak, és akik ilyen egzotikusabb dolgok iránt érdeklődnek, fejlesztők, például jobban ismerik a különbségeket, köztük a lehetőségeket, azok így fogják pörgetni ezeket, tehát lesz egy ilyen tömege ezeknek a Layer 1-es, meg Layer 2-es blokkláncoknak is, amikhez így mindig van, mindig lehet mit nyúlni, meg ott jelennek meg majd az ilyen innovatívabb dolgok, és talán berajzanak a nagyobbakra. Minél kisebb a blokklánc, ugye annál kevésbé biztonságos, de annál kisebb a közösség, annál kevésbé valószínű, hogy szétforkol, annál könnyebb ebből kifolyólag bevezetni új update-eket, kísérletezgetni rajta, és szerintem ez fontos része az egész ökoszisztémának. De ami a 10 év múlva élő embernek a blokklánc interakcióit illeti, az valószínűleg szerintem is lesz egy ilyen domináns, hogy 80-90%-át egy vagy két nagyobb blokkláncon fogja csinálni, és aki nagyon érdeklődik a különböző újítások iránt, az lehet, hogy még néhányat így használgat, próbálgat.
Szerintetek így a végére van esély arra, hogy az Ethereum lesz az a nagy valaki, aki mondjuk később ez a platform lesz?
Hát most elég jó, úgy néz ki. Ugye a közösség az nagyon szereti díjazni az először létrejötteket. Igen. Tehát ugye ott van a Bitcoin.
Meg a megbízhatónak tűnőt.
Igen, tehát ott van a Bitcoin, és ugye arra is kvázi vannak egyéb forkok, meg azok, akik azt
meg
mondják,
akik
azt mondják, hogy ők amúgy már jobbak, mint a Bitcoin. De az fontos látni, hogy van egy hit az emberekben azzal kapcsolatban, hogy ez volt legelőször, ennek a legeslegnagyobb az elterjedtsége, ez már működik, kicsit maradiak vagyunk, konzervatívak vagyunk, mondjuk ez furcsa, hogy kimondani a kriptopiacon, de hogy
hát azon belül, igen. Teljesen alap.
És az Ethereumnál is amúgy azt látom, hogy az volt legelőször, és ezt díjazza a piac.
Az Ethereum az altok bitcoinja.
Igen, szerintem ez kimondható gond nélkül jelenleg biztosan. Mondja csak.
A Stacks-t akartam felhozni, hogy az meg egy okos szerződés platform, amin bitcoin hálózatra épül, tehát hogy annak a blokklánca az konkrétan be hozzá van rendelve a bitcoin blokklánchoz. Ott vannak levalidálva a tranzakciók, és most kérdezted, hogy lehet-e ez az Ethereum, ez a nagy domináns smart contract platform, lehet, de ugye a Bitcoin az annál is nagyobb, és arra is lehet okos szerződéseket gyártani igazából a Stacks-en. Persze nem sokan ismerik, és még kevesebben használják, de opciónak ott van, tehát hogy lehet, hogy a maradékbak, a cégek, a nem tudom, államok inkább megnézik, hogy nem lehet-e azon fejleszteni, mert ott tényleg azért, hogyha a Bitcoinra támaszkodik, az nem fog eldőlni úgy, mint egy Luna blokklánc, hogy hát van, tavaly is volt, tavaly előtt nem tudom, de most meg már nincs lényegében. Bitcoin az van, tehát ez volt tavaly 10 éve, 5 éve, amit akarsz.
Igen, és amúgy az a vicces, hogy pont a héten volt a Vitalik Buterinnek, ugye az Ethereum alapítónak egyik alapítónak egy hosszú tweet üzenete, ahol igazából azt firtatta, vagy ecsetelte, vagy arról diskurált, hogy az az irány, amerre az Ethereum megy, az mennyire jó, vagy mennyire nem jó, és kicsit így a Bitcoin felé is elkezdett hajlani, hogy amúgy az a Bitcoin sem annyira rossz, tehát egy kicsit így érdekes volt így a top altcoin vezetőjétől azt látni, hogy ebbe a témába akár nyitott bármiféle diskurzusra. Minden esetre tökre látszik az, hogy nagyon sok projekt verseng, az első helyekén látszik, hogy nagyon sokan elbuknak, ezért tényleg így zárónak szerintem annyit lehet mondani, hogy medvepiacon is érdemes diversifikálni, főként inkább a nagyobbakra fogadni, tehát az inkább egy konzervatívabb hozzáállás, és hogyha lesz ismételten jó piacunk, akkor érdemes lehet így a fedezékből kicsit kibújni, és akkor szemezgetni megint sokkal kisebb altok, meg újabb lehetőségek irányába, de ott is úgy, hogy azért azokat is célszerű valamikor általában visszazárni, én BTC-be szoktam visszazárni, és nem végtelenségig hodult nyomni a kis no-name altoknál, vagy a kisebb altcoinoknál, hanem ott is valahol célszerű szerintem általában lezárni. Egy-kettő nagy név van, ahol tényleg akár lehet nyomni egy hosszú távú hodlót, de ők inkább szerintem az ilyen nagyobb meg megbízható nevek, mint mondjuk az Ethereum meg hasonlók. Most is elmondom, hogy ha hallgatnátok szívesen valamilyen témát, akkor nyugodtan írjátok meg, kövessetek Facebookon, csatlakozzatok a privát kereskedő csoportunkhoz, a kriptofalka.hu-n, és mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!